Minden nap különleges. Nem? Könnyű azt gondolni, hogy nem az. Könnyű azt gondolni, hogy ez csak még egy nap, tudod. És valahogy legyünk túl rajta. Vannak, akik így gondolják. Van, aki esetleg azt gondolja, hogy tudod, juhéj, ez egy különleges nap. Az összes többi az nem. De a mai az igen, valamiért. De azt hiszem, hogy minden nap egy ámulatos lehetőség. És hogyha a lelkemnek az irányultsága helyes, akkor minden nap csodálatos. Akkor minden nap tele van olyan értékekkel, olyan ajándékokkal, amiket ha csak hajlandó vagyok észrevenni, ha csak hajlandó vagyok, tudod, számba venni, akkor páratlan. Nem tudom. Tehát nekem most egy nehéz időszakom van. Holnap már műhely gyakorlat lesz. Szörnyű. Tudjátok, milyen az? Eljön 31 néhány ember, leülnek, és mind azt várja, hogy én mondjak nekik valami jót, amivel egy rakás pénzt keresnek. És egész nap fognak gyötörni. Reggel 8-tól este 11-ig. És igazából, amikor ilyen nehéz napokat élsz át, akkor könnyű azt mondani, hogy most hagyjatok békén mindennel, most semmi se jó, most tudod, itt van az én nagy problémám, és tudod, így az ember beszűkül, és csak ezt nézi, és azt mondja, hogy az életet most el kell halasztanom egy pár nappal, élni majd holnap után fogok, amikor túl leszek ezen. És tudod, hogyha pehjed van, akkor nem vagy rajta túl egy hónap múlva sem, meg egy év múlva sem, tudod. És egyszerűen nem érdemes elhalasztani az életet. Értitek? Tehát nem érdemes. A mai nap mindazt a gazdagságot, mindazt a kegyelmet, mindazt az értéket hozza, amit az a nap hoz, amit te csodálatos napnak jelöltél ki. Tudod, a szülinapom, az lesz egy igazi nap. És hozzákötsz néhány értéket, ami miatt az egy nagyszerű nap. Amikor az üzletemmel befutottam, az lesz az a nap. Amikor megszabadultam ettől, az lesz az a nap. És te kijelölsz értékeket, amiket hozzákötsz önkényesen egy naphoz, és azt mondod, hogy majd akkor élhetek. És ez egyszerűen nem így működik. Így ezen az alapon mindig elhalasztod az életet. Mindig. A mai napnak van annyi öröme, a mai napnak van annyi értéke. Ma Isten veled van, érted? Ma nincs jobban veled, mint valaha jövőben veled lesz. A mai napot ő készítette el neked egy csomó ajándékkal, egy csomó áldással úgy, ahogyan az összes többit is. És sokszor csak azon múlik, hogy tudok-e örülni a mai napnak, hogy hajlandó vagyok-e az önkényesen választott örömokozókat tudod elengedni, és azt mondani, hogy Uram, az én örömokozóm ma nincs itt. Ugye? A műhely gyakorlaton csak holnap után leszek túl. Ma és holnap ez lehetetlen. Tehát ha ehhez kötöm az örömömet, ma és holnap lehetetlen örülni. Kizárt dolog. De ha ezt elengedem, és azt mondom, hogy és itt két dolog van. Az egyik, hogy gondolhatok a műhely gyakorlatra úgy, mint egy áldásra. Eddig úgy gondoltam rá, mint valami fekete levesre, de gondolhatok rá másképp. Megszerethetem. Dönthetem úgy, hogy szeretni fogom. Dönthetek úgy, hogy szeretni fogom. És fogok találkozni 30 emberrel. 30 új barátság, kapcsolat, ha lehet így mondani. Beszélni fogok, és Isten valószínűleg meg fog áldani, mint ahogy mindig megáld, amikor beszélek. És valószínűleg örömöm lesz ott. Valószínűleg Isten meg fogja oldani embereknek a problémáit, üzleti problémáit. És ebben nekem részem lehet. És igazából nézhetek erre úgy, mint valami klasszra, valami izgalmasra. Jó, és a másik, amit tehetek, hogy megszűnhetem kizárni a többi tényezőt. Ma reggel például meg kellett sétáltatnom a nenét. Ki ismeri a nenét? Néhányan ismeritek a nenét. A nene egy olyan labrador, amelyikről néha azt gondolod, hogy már nem él. Tehát ha fekszik, és bejössz a lakásba, akkor nem vagy benne biztos, hogy egy babát látszott a kis, tehát egy ilyen kutya imitációt, vagy egy igazi kutyát, mert nem mozdul meg. Tessék?
Félreérthetetlenül tudjuk, hogy ilyen, mert
horkol. Igen, mert horkol. Szóval a nenét meg kell sétálni. Üzletember találkozó előtt meg kell sétáltatni a nenét, mert a feleségem nem mindig tudja a Zoéval. Úgyhogy reggel az esőben, még indulás előtt ki kell menni a hidegbe. Meg kell sétáltatni a nenét. Ez szörnyű. Vagy, tudod, kinyitom az a... Vagy végre lesz 15 percem, amikor csak sétálgatok. És ott kinyitottam az ajtót, és képzeljétek el, kelt föl a nap, és egy hatalmas szivárvány az ajtó előtt. Egy hatalmas szivárvány. Szóval egy hatalmas szivárvány. És ahogy mentem ki, fújt a szél, esett az eső, de közben sütött a nap. És egy ilyen nagy, ilyen fátyolfelhőn, ahogy átsütött, minthogyha egy ilyen narancssárga neon világította volna be a környéket. Gyönyörű volt. Ámulatos, tudod? Kit érdekel a műhely gyakorlat? Kit érdekelnek az élet részletei? Az élet abban van, hogy ismered Istent, és ő gondoskodik a napjaidról. És ha ő gondoskodik, akkor megállhatsz megszagolni egy rózsát, akkor örülhetsz egy napfelkeltének, akkor élvezheted, ahogy a szél beletúr a kabátodba, ahogy az eső veri a hátadat. Az élet tele van örömökkel. A nenét meg lehet sétáltatni, lehet új emberekkel találkozni, a szíved ma is dobog, fogsz ebédelni, és valószínűleg vacsorázni is. Ámulatos életet élünk. Ámulatos életet élünk. A világ hazudja azt, hogy nem élhetsz, ha csak, és felsorol neked sokszor elérhetetlen értékeket, amiket aztán, ha mégis elérsz, nem találsz bennük semmit. Érted? A dolog csak arra való, hogy űzöttségben tartson egész életedben. A dolog csak arra való, hogy elhitesse veled, hogy az életet el kell halasztani egy meghatározatlan jövőbe. És sokan így töltik el az egész életüket. Mindig majd holnap. Mindig majd holnap. Hány éves vagy? 65, de majd holnap. Hány éves vagy, tudod? 72, majd holnap. Nem, akkor már azt mondja, most már késő. Oké, tehát ez a két szélsőség van. Én inkább most szeretnék élni. Tudod, most lehet. És Isten kegyelme most elég. A tegnap elmúlt. Egy illúzió, már nincs. A holnapban ott lesz Isten. De az se érinthető meg. És tervezem a holnapot, persze, tanulok a múltból, de élni, ezt észrevetted? Csak ma tudok. Mindig csak ma. Nincs más pillanat az ember számára, csak a most. Mert ha a holnapban vagy, azt hogy fogják hívni? Mostnak fogják hívni. Ha azon a napon leszel, amit annyira vársz, azon a napon azt hogy fogják hívni? Ma. Ma. És ma is van egy ma, ahol Isten ugyanaz, mint azon a napon, vagy a legszebb napodon eddig az életedben. Jó? Sokszor a büszkeségünk rabol meg attól, hogy örüljünk az életnek. Hogy igazán örüljünk az életnek. Ahelyett, hogy hálás lennék azért, ami van. És persze a hála nem tesz passzívvá. Tehát hogy ettől fél, de hát ha hálás vagyok, akkor nem csak semmit, akkor ott fogok ülni és vegetálni, mint egy káposzta. Biztos ez? Tehát, hogy biztos ez? Tehát attól, hogy nem vagy depressziós és nem gyötröd magad, attól passzívvá kell válni? Nem, én örülök a mának, a ma ajándékot hoz, és tervezem a holnapot. És tudod, és vannak céljaim, de a céljaim nem hiány motivációból, hanem többlet motivációból vannak. Van életem, és mert van életem, tenni akarok. Jó, és hogyha adott esetben megengeded magadnak, hogy ülj, és tudod, csurgasd a nyálad egy kicsit, az olyan nagy bűn. Tehát, hogy nem? Tehát, hogy nem? A nyálcsurgatás az, amikor annyira elbambulsz, hogy tudod, hogy gondolat nem bántja az agyadat, és kicsit a nyál is kicsordul a szálcélén. Az egészséges. Miért nem élhetek olyan békében, ahol ezt megengedhetem magamnak? Hát figyelj, aki a karrierista arra vágyik, hogy egy nap majd bambulhasson. Azért hajt. Ez is egy ilyen vicces történet, hogy még az MV-ben mesélték, vagy hol. Hogy Jamaica tengerpartján ott fekszik egy helybeli, egy benszülött, egy és ott sütteti magát a napon. És oda megy hozzá egy ilyen sikeres hálózatépítő, és azt mondja, hogy, te miért nem csinálsz valamit? Azt mondja, hogy te tudtad azt, hogy felépíthetnél egy hatalmas üzletet, és tudod, sikeres lehetnél? Mi a srác megkérdezi, hát miért építenék fel egy hatalmas üzletet? Hát mert akkor tudod, azt csinálhatsz az időddel és az energiáddal, amit csak akarsz. És az mire lenne jó? Hát eljöhetnél Jamaikára, és feküdhetnél egész nap a napon. Szóval most is ezt csinálom. Jó, ez kicsit vicces, tudod, ez hazudik ez a kép. De igen, tehát az a lelki állapot, amiért a világ harcol, amiért hajt, az igazából a békességben élő kereszténynek hajtás nélkül azonnal meg kéne, hogy legyen. És azt gondolom, hogy meg is van. Elvileg te ma élhetsz úgy, mint aki már befutott, és most elgondolkozik rajta, hogy mit kezdjen az életével. Oké? Okay? Nincs egy kényszer, nincs egy üzöttség, nincs egy ilyen bezártság, ahol a kell rabságában élsz, és halasztod az életedet, örökre halasztod. Jó? Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Akit a fiú szabadít meg, az valóban szabad. Oké.
Okay. Na, akkor imádkozzunk, ez egy jó ötlet. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket, és csak ezt tényleg a szívünkben mondjuk, hogy drága Urunk, köszönjük, hogy itt vagyunk, köszönjük, hogy a Te álmodatos kegyelmed az, ami nekünk adta ezt az életet ingyen, úgyhogy Te tetted ezt lehetővé, és köszönjük, hogy elfogadhattuk ezt tőled, és köszönjük, hogy a Te életed az, ami meghatározza a mai napunkat, és nyugodhatunk ebben, és az egész jövőnket, és e fölül is nyugodtak lehetünk. Nem kell aggódnunk felőle, mert tudjuk, hogy Te tartod a kezedben, Uram. És kérlek, hogy áld meg ezt a néhány gondolatot majd, amit a Sanyi fog mondani, azt is, és kérlek, hogy áld meg a hallásunkat, rombolj le ilyen falakat az elfogadásunkban, sztereotípiákat, dolgokat, amelyeket csak mi képzelünk, és kérlek, hogy csak tisztán halljunk téged, tisztán halljuk a te igédet, mert a te igéd a legtisztább dolog a világon, tisztább, mint a legtisztább nemesfém is. És kérlek, hogy ezt használd az épülésünkre, a személyes életünkben, és akár az üzleti életben, kérlek, Urunk. És a te nevedben imádkoztunk, drága Jézus. Amen. Amen. Oké, egy kicsit egy rövid gondolat, kicsit annak összefoglalására, amiről beszéltünk a múlt egy-nány alkalmon. Ugye arról beszéltünk, hogy van az embernek egy vele született tehetsége, amelyet általában nem is ismer. Vagy ha valamennyire ismer, nem abban él. Pedig a kulcs ahhoz, hogy eredményesek legyünk, és tudjuk, hogy csak az egyik kulcs, amiről a Sanyi beszélt most, enélkül a kapcsolat nélkül, enélkül az elégedettség nélkül mit sem ér. De ha nem ismerem az erősségeimet, és nem ebbe építek az üzleti életben, akkor nem kell csodálkoznom, hogyha a küszködés a részem. És lehet, hogy gondolkodtatok azon esetleg, hogy nektek mi ez az erősség. És aztán ugye múltkor pedig arról beszéltünk, hogy ha neked van egy ilyen erősséget, neked van egy ilyen veled született tehetség, amit aztán az oktatásban továbbfejlesztettél, és esetleg a tapasztalataid kifinomítottak, finomra csiszoltak, akkor amiben vagy üzlet, munka, bármi, ez használja, ez kihasználja, vagy nem? És a másik pedig, hogy segít ez abban, hogy ezt úgymond te áruld? Ezt az erősségedet te be tudod csomagolni és árulni, hogy rajta úgymond tőled függetlenül is, ha te nem töltesz ott órákat, akkor is termeljen neked pénzt. És ugye nyilván ez már a passzív bevételről szól, de ugye ezeken gondolkodtunk, és ezek nagyon... Úgy értem, ha üzleti életben ezek is, tehát ez is egy nagyon fontos rész. És hogy persze ennek van még folytatása, de ennek az alapgondolata gyakorlatilag ez, tényleg, hogy tényleg összhangban, éljünk összhangban a valósággal. Éljünk összhangban azzal, aki vagyunk. És ennek van egy előzménye, és én nehezen tudom visszatartani, de van egy vers itt a Jakab levelében, néhány mondat, ami nagyon szól ehhez, ami segít még inkább, ugye Sanyi múltkor kiegyensúlyozta, hogy segít még inkább egyensúlyba hozni ezt. Oké, és csak önmagában is megállja a helyét. Azt mondja, hogy a Jakab 4.13, bocsánat. Azt mondja, hogy vannak, akik azt mondják, ma vagy holnap elmenjünk abba a városba, ott maradunk egy évig, üzleteket kötünk és sok pénzt keresünk. De azt mondja nekik, hogy jól figyeljetek, és nyissátok ki a fületeket. 14. versben azt mondja, hogy azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, hiszen az egész életetek olyan, mint a pára, amely csak kevés ideig látszik, azután szétfoszlik. És ehelyett, mint az előbb mondtatok, azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és még élünk, ezt meg ezt fogjuk tenni. Ti pedig magabiztosak és büszkék vagytok, és minden ilyen büszkeség az gonosz dolog. Okay. És itt beszél valamiről, ami ott a veszély, és ez nagyon szólt hozzám, hogy az erősségeimben van meg a lehetőségem, hogy Istentől függetlenül csináljak dolgokat. Abba az illúzióba éljek, hogy ez csak az én erősségemtől függ. Ha én ráébredtem, kifejlesztettem, kicsiszoltam, tök jó vagyok benne, világelső, élsportoló, tudod, élvállalkozó, első ember, akár, de még akkor is, akkor sem mondhatom azt, hogy tuti 100% biztos, hogy ez működni fog. És amikor pont egy piacot kutatunk mostanában egy kampányhoz, és ezt látjuk, hogy így, tehát vannak statisztikai módszerek, hogy meg lehet mintavétel, és hány 95%-os, vagy 99,5%-os valószínűsége meg lehet mondani, hogy ha a minta reakciója alapján, hogy majd mi lesz az összcsoport reakciója. Tehát kiküldünk egy e-mailt, 300 embernek, 300 embernek egy másikat, megnézzük, hogy reagálnak, és kb. Ilyen mintán az a tapasztalat, hogy 4-6%-os valószínűséggel, tehát kb. Akkor a hiba határa meg lehet mondani, tehát 95%-os valószínűséggel 4-6% hiba határa meg lehet mondani, hogy mi lesz a reakció. És sok ilyet csináltunk, és valahogy nem így működik. Csináltuk ezt már 100 000-es mintával is, 1,5 millió emberen, nemrég, ott sem működött. Szóval érdekes. És profi elemzők vettek részt a munkával, tehát nem azt mondom, hogy így én kóklerek próbálkoztak, hanem csak azt mondom, hogy a hallottatok már a konzisztencia paradoxonról? Ott van a Blahalúzatér mellett, igen. Igen. De tényleg, ez egy pszichológiai fogalom. Ez azt jelenti, hogy az emberek bizonyos helyzetekben nem úgy cselekszenek, ahogy elvárnánk.
Így van.
Igen. Jó. Tök jó. Feltekerik a hangerőt. Oké, de hogy ezt nagyon megtapasztaltuk, és hogy emlékeztek Prédikátor 10-re, hogy ezek a helyzetek időtől, és a helyzettől, és a helyszíntől, és igazából Istentől függnek. Persze, a valóságnak van egy rendje, igen, és működik, de ugye tényleg, ahogy itt mondja, büszkeség azt állítani, hogy egyenes vonalat tudok húzni, az én megalapozott következtetéseim és a jövő között. Mert a jövőt azt Isten az ő hatalmába rendelte. És nincs okunk félelemre egyébként, mert azt mondja, hogy ugye, megnyugtat minket Isten, hogy ne féljed, ne aggódjatok a holnap felől, majd én gondot viselek róla. Máté 6-ban, 6.34-ben és 6.35-ben is talán. Ne aggódjatok felőle. Annyival, tudod, ami túl van a ti erőtökön, azt én tartom a kezemben, mondja Isten, a jövőt is. És nem tudod, mit hoz a jövő, de én ott vagyok a jövőben. Mit fogsz találni a jövőben? Ezt a Sanyi mondta egyszer, Isten fogod. Azt mondja, engem fogsz találni a jövőben. Oké. Most akkor megint ugyanaz a kérdés, hogy dobjuk el minden tervet, dobjunk el minden, amit tanultunk, minden stratégiai gondolkodásmódot. Nem kell. Nem. Használjuk alázattal. És ez itt a kulcs az erősségeinél. És csak ez a gondolat, hogy használjuk, építsük rá az üzletünket, tervezzünk az erősségünk, próbáljuk arra építeni a vállalkozást, próbáljuk ezt becsomagolni és eladni, és ebből élni. Nem csak próbáljuk, hanem tegyük, de alázattal. Mert a büszkeség az belevisz minket egy nagy falba, ami nagyot koppanunk, aztán történik valami. De csak így néha használ, tehát Isten nagyon szeretően beszél hozzánk, de néha ugye szándékosan nagyon erős képeket használ el. Azt mondja, hogy mi az életed? Olyan, mint a pára, amely kevés ideig látszik, aztán szétfoszlik. És ezt nem az alázatos embernek mondja, aki Istent keresi, ezt a büszke embernek mondja, aki Isten nélkül akarja élni az életét, és azt mondja, hogy belegondoltál te abba, hogy mi az élet? Belegondoltál abba, hogy ez egy pár pillanat, és eltelik, és nem vagy sehol? Ha még nem, akkor gondolj bele. És ez a fajta büszkeség, ez gonosz dolog. És hogyha így vagyunk magabiztosak, hogy ezt nem számol, Isten nem számoljuk bele, és mégis magabiztosak vagyunk, az csak bolondság. Ezt már Salamon, a világ legbölcsebb embere megmondta, aki egyébként a leggazdagabb ember is volt. Tényleg így a hozzá hasonló gazdagságút így azóta se, tehát az olajsejkek elbújhatnak mellette, tényleg. Még szerintem mindegy. Ő mondta ezt, és tudod, ő egy Isten kereső ember volt, és egy hívő ember volt. És aztán most ugye maga Isten mondja ezt nekünk, hogy ezt vegyük komolyan, mert ez nagyon fontos, és nem lehet az erősségekről beszélni, anélkül, hogy ezt ne említenénk tényleg is. Mit szeretnénk, amikor most picit visszavállalkozunk? Ugye üzleti előnyt szeretnénk kovácsolni az erősségünkből, és ez egy nagyon fontos dolog, oké? Tehát amikor van egy erősséged, tudd meg mi az, és kovácsolj belőle üzleti előnyt. Oké, alázatban. Ne Isten nélkül próbáld meg, mert lehet ugyan, hogy fog működni ideig, óráig, de nem nincs garantálva semmi, tényleg. És ezt kell megtapasztalni, nem tudom, lehet, hogy sok éve vállalkozók vagytok ti is, és néha tényleg olyan kiszámíthatatlan az egész. Néha olyan megfoghatatlan. De ugye Sanyi már olyan sokszor mondta, hogy Istennek van egy nagyobb célja. Van egy, persze, szeretne, dolgoznánk, kreatívak lennénk, használnánk, amink van. Ez nagyon fontos, de ugyanakkor szeretné, ha ezt mint atya és az ő fia tennénk, akik odafigyelnek rá. És egyébként meg ő tudja legjobban, hogy mi a erősséget, tehát szerintem őt érdemes megkérdezni. Tényleg. És csak álmulatos, ahogy megtalálod az összhangot vele, megtalálod az összhangot a valósággal, és így elkezdenek működni dolgok, elkezd működni az élet. Elkezdenek ilyen csodák lenni, amelyek lehet, hogy ott voltak, csak nem vetted észre. Amikor kilépsz az ajtón, vagy amikor beszélsz egy emberrel, és látod a csodát, látod azt az gazdagságot, azt az értéket, ami benne van. És látod a munkádnak az értékét, tudod, hogy ez hasznos, és, és okoz egy örömöt neked és az ügyfeleidnek, és ezt lehet, hogy nem látod addig, ameddig, vagy nem látod, azt tudja, hogy teljes mértékben nem tudod ezt meglátni addig, ameddig meg nem találtad az összhangot a valósággal, és a valóság az egyenlő Istennel. Ja.
Csak két dolog, ami így visszhangzik a fejemben. Az első, hogy büszkeség azt mondani, hogy elmegyek abba a városba, nyereséget szerzek, pont. És a másik ugye, hogy nem biztos, tehát ugye ezt mondja Gyuri, nem igaz, hogy a helyes számításod és a jövő között garantált egyenes utat tudsz húzni. Nem igaz. A számításod helyes, tehát nem vagy hülye, nem hibáztál, nem azért nem jön be, mert hibáztál, hanem mert vannak olyan tényezői a valóságnak, amiket nem mi tartunk kézben. Pont. Ennyi. Csak egy másik ember szabad akarata. Azt nem te tartod kézben. Nagyon sokan szeretnék, a manipuláció, az erőszak erről szól, de nem te tartod kézben. Az bűn, amikor egy másik ember szabad akaratát le akarod uralni, vagy meg akarod kerülni. Úgyhogy két ijesztő dolog, ugye? Az egyik, hogy büszkeség azt mondani, hogy én elmegyek és megteszem és pont, és hogy ez a fajta büszkeség gonosz, azaz istentelen. A másik pedig, hogy akkor mégiscsak bizonytalan a jövőm. Nem? Tehát akkor, ez összezavar engem. Miről beszélsz? És csak ki akarom hangsúlyozni, amit a Gyuri mondott, hogy az első gondolat Egyiptom. Egyiptom, emlékeztek? A zsidó nép, amikor sanyargat, tehát József idejében Egyiptom mentette meg a zsidó népet, de Egyiptom feje egy Isten szerint való ember volt, József. A fáraó, ő volt a tulaj, de József volt az ügyvezető, igazgató, menedzser, senki semmit nem csinált nélküle. Egy hívő ember volt a feje Egyiptomnak, és Egyiptom áldássá lett a népének. Ilyen a te vállalkozásod is. A vállalkozásod az egy világi szervezet. Egyiptom a világnak a jelképe. Az istentelen világnak a jelképe. Ha annak az istentelen szerkezetnek az feje egy hívő, aki Isten szerint vezeti azt a szervezetet, akkor az onnantól tudod, egy áldás. Egyiptom, mint a világ jelképe, egy nagyon érdekes jellemzővel bír. Egyiptom volt az első olyan ország, aki öntözőrendszerrel bírt abban a korban, ha jól tudom. Ugye nekik ott volt a Nílus átfolyt az egész sivatagon, és ők öntözőrendszereket használtak, amivel gyakorlatilag azt mondták, hogy én döntöm el, hogy mikor esik az eső és mikor nem. Az összes többi nép ki volt szolgáltatva a természetnek, és azt mondták, hogy vetek, és lehet, hogy semmit nem aratok, ha nem esik az eső. Ugye? Nem én uralom. Tisztában volt vele, hogy van egy olyan tényezője az életének, ami egyszer nincs az ő kezében. Ezek az emberek keresték Istent, mert tudták, hogy van egy hatalom odafent, aki dönt eső és szárasság felett. Egyiptom nem. Egyiptom azt mondta, hogy öcsi, mi ezt kinőttük? Nekünk öntözőrendszerünk van. És ez praktikusnak tűnik, nem? Tehát, hogy végre megszabadulok az öreg szakállastól, én öntözök, és nem vagyok kiszolgáltatva itt a kénye kedvének. Ugye, ez, hogyha a világot kicsiben nézem, akkor ez praktikusnak tűnik. De a világot nem nézhetem kicsibe, mert az élet célja ez a bizonyos kapcsolat Istennel. Az élet célja ez a függés Istentől. És Egyiptom a legveszélyesebb hely. Az a hely, ahol én Isten nélkül tudom rendezni az életemet, az a hely, ahol lemaradok Istenről, és ezzel lemaradok az élet lényegéről. Isten gyűlöli Egyiptomot. Isten szereti megtámadni Egyiptomot az én életemben. Az én életemben van Egyiptom. Statisztikai számolás. Oké? Megmondom, mikor, miből, mennyi pénzt keresünk. Oké? Itt bedobod a 100 000-et, ott kijön az 1 000 000. Oké? Ezt én így csinálom. Van egy saját öntözőrendszerem. és láttam ezerszer a saját életemben, emlékeztek, meséltem már nektek, én internetmarketinggel foglalkozom. A legtöbb ügyfelemnek 10-szer annyi pénzt csinálok, mint magamnak. Én megcsem a legspécibb, legújabb projektet, tudod, ki van számolva, megvan minden, és piacra dobjuk, tudod, és az eredmény, tudod, kinyitom a csapot, és... Plotty. Tudod, és Isten ott kuncog a háttérben. Tudod, és akkor jövök, hogy Uram, tehát hogy fog, most mi van? És tudod, két nap, és akkor azt mondom, jó, bocsáss meg, tudom, igen, vettem az öntözőrendszeremet, tudod, téged kiraktalak a ház elé, és tudod, le akartam rendezni a dolgot, bocs, gyere vissza, tudod, gyere be az udvarról. És másnap dől a pénz, tudod, nem ér, és, se, és úgy dől, hogy nem lenne szabad neki. Tehát ez a jó hír benne, tehát, hogy a néha hiányzik a pénz, mert büszke vagyok, és néha pedig, mert alázatos vagyok, olyan helyekről jön annyi, amiről, tudod, nem is számítottam rá, ámulatos. És igazából Isten ezt tanítja, és ez a második félelmem. A mit hozza a jövő? Istent hozza. Azt az Istent, aki nem packázik veled. Tehát ő nem azért áll ellen a te tervezésednek, mert imád packázni veled, hanem mert meg akarja tanítani az élet legfontosabb elvét. Függj tőlem, és ne önmagadtól. Függj tőlem, és ne az öntözőrendszerettől. Függj, bízz bennem, és ne a pénzedben, a tudásodban, az erősséged. Habár ezek mind jók, tehát tudjátok, nem ezzel nem beszélek. De lemaradni egy jó dolog miatt a legjobbról az ostobaság, nem? Isten azt mondja, bízz bennem, és egy kimeríthetetlen forrásod lesz. Egy kiapadhatatlan bőséged. Emlékeztek, még régebben mondtam ezt, hogy én vagyok a világ leggazdagabb embere? Ezt emlékeztek még rá? Ha nem emlékeztek, most mondom, és nem figyeltek. Én vagyok a leggazdagabb ember a világon. Tudjátok, mennyi pénzem van? Elég. Mindig, mindenre elég. Mennyi van most a számlámon? Azt ne kérdezd. Az lehet, hogy rémisztő. De amikorra kell, amit kértem, arra mindig van, és ezt érted? Tehát nem a száraz kenyérre és a vízre, hanem arra, amit elkértem Istentől. Akár, tudod, luxuscikre, akár kenyérre. Mennyi fölöslegem van, tudod, amivel majd így öntözőrendszer, tudod, semennyi. Miért? Mert ha lenne, akkor intenék Istennek, és azt mondanám, csá, majd szólok, ha elfogyott. Hát gyorsan elfogyna. De oké, tehát, hogy a holnap Istent hozza. Ezt tudod, mikor rémisztő? Ez akkor rémisztő, ha nem vagy még meggyőződve róla, hogy Isten jobb, mint bármilyen más erőforrás. Ez akkor rémisztő, ha nem látod kristálytisztán, hogy Isten szeret téged, olyan, mint egy szerető apuka, egy szerető anyuka, egy gazdag amerikai nagybácsi, egy mafiózó rokon, és nem tudom, együtt. Hát a legjobb hátszél, ami létezik. Hát, mindenhova elér a keze. Hát nem, hát a mai ilyen, tudod, ilyen hatalomképben ez az egyik, nem? Tehát, hogy ha igazi befolyást akarsz, akkor kell legalább egy mafiózó rokon. És igen, tehát mit tudom én, mintha a Pitner Józsi lenne a barátod. Nekünk van itt egy nem mafiózónk, de közel. Nem, a legbecsületesebb, a legnagyszerűbb ember a világon. Kommandós is volt, de az akciócsoportnak ő volt az egyik vezetője, és egy önmagában is veszélyes ember. De ha a kapcsolatait, a lehetőségeit nézed, akkor még... És az egyik legaranyosabb barátom, akit ismerek, tehát, és nektek is. Csak beszélj vele. Pitner Józsi. Egy ámulatos, szellemi ember, Isten hatalmas embere. De lehet, hogyha valaha valamikivel összeakasztod a bajszodat, akkor nem bánod, hogyha a baráti listánon rajta van a Pitner Józsi is. Oké, okay, a lényeg az, hogy Isten nagyobb a Pitner Józsinál.
Ezzel most nagy dolgot mondtam. Jó, tehát mit hoz a holnap? Mi a holnap nyugalma? Mi a holnap biztonsága? Isten. És amikor én a saját öntözőrendszeremben bízom, akkor van egy ekkora erőm, és erre támaszkodok. És hát nyugodt vagyok, de nem annyira. Mert látom, hogy néha nehézségek ekkorák, és az erő az én kezemben van. Én fogom a csapot, tudod. És nem engedem el. És közben ott van Isten végtelen ereje. És nem veszem figyelembe, mert megvan ez az erőm, és ehhez ragaszkodom, és erre építek. Nyereség ez, vagy veszteség? Ez veszteség. És Isten néha megtámadja ezt az erőmet azért, hogy észrevegyem őt, és ő rá kezdjek építeni, és onnantól igazán nyugodt vagyok. Nyugodt minden körülmény között. Ugye, mert amikor a saját erőmben bízom, ne haragudjatok, ez megint egy zárójeles a munkára, mindjárt rátérünk, amikor a saját erőben bízom, akkor gyakorlatilag előírok bizonyos körülményeket, amiknek meg kell lennie ahhoz, hogy én nyugodt lehessek. Hisz tudom, hogy a saját erőm csak azokra a körülményekre elég. Ezt érted? Tehát nem történhet meg, hogy csődbe megyek, nem történhet meg, hogy megbetegszem, nem történhet meg, hogy elveszítem a legnagyobb ügyfelemet. Egy csomó minden nem történhet meg, mert tudom, hogy arra nincs erőm. Azt tudom. Tehát, és ennek a fenyegetése mindig ott van a háttérben, mindig rémiszt egy picit, sose vagyok teljesen nyugodt, mindig manipulálom a helyzeteket, és irányítom őket, hogy nehogy megtörténjen. És ha nem is történik meg, meg van kicsit keseredve a hétköznapon, mert a félelem a legjobb napokon is ott lebeg fölöttem. Dámoklész kardja, tudod? Nagyon romantikus történet. Menedzserképzőkön büszkén mesélik. Egy igazi vezetőnek meg kell tanulnia így élni, tudod, hogy ott van fölötte, egy hajszálon függ, és bármikor vége lehet. És ha ezt bírod, akkor vagy jó. Hát én inkább azt mondom, hogy köszi, nem. Isten az én erőm. És az ő ereje elég ahhoz, hogy bármilyen nehézségen átvigyen. Nem kell, hogy a holnap úgy alakuljon, ahogy én terveztem. A holnap hozhat rossz hírt is. Mert az én erőm elég arra is, hogy a rossz hírben megálljak. A nehézségben örömöm legyen. Ezt az erőt kell megtalálni. És ha ezt nem találom meg, akkor az erőm mindig viszonylagos, akkor az örömöm mindig ideig való, akkor a nyugalmam mindig be van árnyékolva, akkor olyan vagyok, mint valaki, aki fut az életéért, és most épp jó nagy fort szerzett. Tudod, és neki merek támaszkodni egy fának az erdőben, és... De már hallom megint, hogy zörög a zavar, és rohanok tovább. Ezt a nyugalmat nem... Ez ennél többre vágyom. Jó ez? Erről beszélt a Gyuri. Amen. Oké. A munkához való viszony. Menjünk tovább. Egy szép napon majd befejezzük, de jó. Ez még mindig jó. Pont József a következő példa, amit felhoz. Ugye miről beszéltünk legutóbb? Arról beszéltünk, hogy minden embernek van egy természet feletti képessége, minden hívő embernek, amit Isten szelleme azért adott, hogy építse vele a gyülekezetet. A gyülekezet pedig a hívők összessége a világ történelem során. Amikor a munkahelyeden, tudod, egyszerűen egy szerető ember vagy, és valaki látja a főnököt, tudod, az emberevőt szerető emberként, és egy nap kiderül, hogy ő egy hívő, akkor ezzel Isten országát építetted. Tudod, csak egyszerűen, hogy az vagy, aki vagy Istenben, hogy élsz az ajándékaiddal, azokkal a képességekkel, azokkal a természet feletti képességekkel, amiket Isten adott, ezek a szellemi ajándékok, ezzel építed Isten gyülekezetét. És persze itt ebben a közösségben még inkább. Tehát, hogyha ha megvan a segítés ajándéka, ha megvan a prédikálás ajándéka, ha megvan a gyámolítás ajándéka, és ezt itt nem rejted véka alá, hanem élsz vele, tudod, segítesz a másiknak, akkor az hihetetlen értékkel bír. Itt hagytuk abba. De a következő gondolat az, hogy minden képességünk igazából, nem csak az ajándékok, kimondottan természetfeletti képességeink, hanem a természeti tehetségünk és Isten ajándéka. Úgyhogy semmim sincs, amit nem kaptam. Kinek van valami, amit nem kapott? Okay. A testemet kaptam, az eszemet kaptam, a körülményeim, minden ajándék, minden, ha Istentől által is ért van minden ebben a világban, akkor nincs semmim, amit ne kaptam volna. A pénzemet kaptam. Tudod, az erőt, amivel megdolgoztam a pénzemért, kaptam. Mindent kaptam. Úgyhogy amikor sikeres vagyok, nem szabad megfeledkeznem róla, hogy voltam kicsi is, hogy valójában ez a siker annak köszönhető, hogy kaptam. És József volt egy nagyon tehetséges ember. Ugye József kapott egy ígéretet még gyerekkorában, hogy a testvérei és a szülei ő előtte fognak leborulni. 14-16 évesen kaphatta. Fiatalon meg lett neki mondva, hogy te egy hatalmas vezető leszel. De akkor még a jelleme mondjuk az, hogy nem volt érett erre. És ezért egyrészt, tehát Istennek volt egy terve arra, hogy őt emberként a szívében, a jellemében éretté tegye arra, hogy ezt az elhívást, amit már gyerekkorában megkapott, be is tudja tölteni. Király leszel, József. Jéhé, tudod, akkor boruljatok le előttem. Hoppá, király nem így beszél. A király nem így. Aki a vezető akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek szolgája. Jézus így tanított, ugye? Mit tegyünk, ha elsők akarunk lenni? Legyetek mindenkinek a szolgája. A rabszolgája, mondja attól. Így van. A pontos fordítás, rabszolga. Így van. Legyél mindenkinek a rabszolgája. Ez nem divatos, tudod? Ez nem a vezető, a modern elképzelés szerint az, aki a többieken uralkodik. Önkényesen. És József ezt kész lett volna megtenni. A saját természetünkben ez ott van. Hé, hatalmat kapok? Hé, én nem vagyok itt a vezető? Boruljatok le! Csicska, ugrik, hopp! Hogy mertél késni, tudod? És én vagyok az, aki egyszer csak önkényesen birtoklok egy hatalmat. Megfeledkezve arról, hogy ezt kaptam. És Józsefnek át kellett mennie egy megtörettetésen. Az élete, ahogy megkapta az elhívást, mit gondoltok, merre indult? Fölfelé? Tudod, juhé, én leszek a király, és innentől én leszek a király, és meredeken lefelé, úgyhogy meg akarták ölni, bedobták egy kútba, aztán el akarták adni rabszolgának, de addigra már elvitték rabszolgának, rabszolga lett. Ott rabszolgaként nagyon sikeres lett, tehát ahol rabszolga volt, annak a háznak ő lett a vezetője, az ura bízott benne, de az asszony akart tőle valamit, ő elmenekült, tehát becsületes volt, az asszony bemószerolta, börtönbe került, a börtönben megint tehetséges volt, ő lett a börtön vezetője, és mindez tartott 13 évig. A börtönben segített valakinek, megfejtett egy álmot, ő kiszabadult, és az volt József egyetlen kérése, hogy ha kiszabadulsz, emlékezz meg rólam. De ő elfelejtette. Úgyhogy még 3 évet ült a sitten, mert az a marha elfelejtette. Ezt érted? Tehát, hogy ez sikersztori? Úgy értem... Ez egy jellemformáló. Egy kiképzés. 13 év kiképzés. Mielőtt a trónra ülhetsz, 13 év kiképzés. És mire József tényleg megfejti a fáraó álmát, és rögtön egyik pillanatról a másikra a trónra kerül, addigra ő egy megtört, alázatos, szelíd ember. És végig, ugye 1 Mózes 39, 2, 3, de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának, Potifárnak a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Hát igazából Isten ott volt vele ebben a megpróbáltatásban, és azt gondolom, hogy ha beszéltél volna Józseffel, akkor nem egy megkeseredett emberrel beszéltél volna, hanem egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy teljes életem van. Most épp sitten vagyok, de teljes életem van. És az Úr velem van. És bizonyos értelemben sikerem van itt is. És meséltem nektek, voltam a börtönszolgálaton Vácon. És az egy börtön. És bemész, és vibrál a levegő, és feszültség van, és bemész a kápolnába, illetve a színházterembe, és ugyanolyan arcokat látok ott, mint most. Oké, ott van egy fickó, 10 éve ül, és mosolyog, és csillog a szeme, és kezet rázol vele, és aztán beszélgetsz vele, és ő áld meg téged. Ezt érted? Ő áld meg téged. Élete van. Olyan élete, ami elég bármilyen körülmények között. És bővölködik. Tehát nem az, hogy csak kibírom valahogy, az Úr megsegít, majd csak kibírom, hanem tudod, egy erős ember, egy teljes ember, aki azt mondja, hogy van mit adom, imádkozom azokért, akik már szabadultak. Gondolok a kint lévőkre, hogy vajon rendben van-e velük minden, hogy vajon kibírják-e, hogy vajon nem csinálnak-e valami hülyeséget. Van erőm arra, hogy áldás legyek másoknak, miközben mindenki más azt gondolja, hogy én vagyok az, aki áldásra szorulom. És igen, az vagyok, de meg vagyok áldva. Úgyhogy József a sitten is áldott ember volt, de nem feledkezett meg róla, hogy azt, amilyen van, és azt, amilyen lehet, azt Istentől kapja. És ez volt a gondolat. József mire úr lett, addigra szerény és alázatos lett. És nem zsákmánynak tekintette a hatalmat, amit kapott, hanem egy felelős szolgálatnak. És Isten megmentette a félvilágot rajta keresztül. Ugye egy hatalmas éhínség jött, ő 7 évig tárolta a kaját, aztán 7 évig az éhínség alatt pedig adta ki, és az egész zsidó népet is ő mentette meg. Isten ő rajta keresztül. Föl volt már rá készítve, a világ leghatalmasabb embere lett. De ehhez először a jellemében kellett ilyen emberré válnia. És a jelleme megtanult Istenben bízni. És Zsoltárok 75:7, és ez egy nagyon fontos vers. Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni, egyiket megalázza, a másikat fölmagasztalja. És ez ugyanaz a gondolat, amiről a Gyuri beszélt, hogy ha elfeledkezem arról, hogy alázatos legyek Isten előtt, ha azt gondolom, hogy majd én elmegyek és nyerességet szerzek, és én vagyok a nagy csap kezelője, tudod, én tartom kézben az öntöző rendszeremet, akkor bizony meglepetés érhet, mert nem keletről, nem nyugatról, nem a puszta felől jön a felmagasztalás, nem természeti okokból. Az igazi siker, a nagy siker mindenképpen Istentől jön. Az egyiket megalázza, a másikat fölmagasztalja. Én inkább azt szeretnék lenni, akit fölmagasztalnak. És tudod, van ez a tanítás, hogy ha vendégségben mész, ne ülj a főhelyre. Tudod, mert lehet, hogy az valaki másnak van fenntartva, és nagyon ciki, amikor oda jön a házigazda, és megkér, hogy Gyuri, ne haragudj, hátraülnél oda, mert ezt a helyet a polgármesternek tartom fenn. Tudod, és akkor tudod, fölállsz szépen, elnézést, hátraülök. Nem akarom magamnak lerabolni a főhelyet. Ültessen engem egy nálamnál nagyobb oda, ha akar. De ahova ő ültet, az jó lesz nekem. És hogyha nem ültet sehova, akkor leülök hátra. Hogy majd a házigazda oda jöjjön hozzám, és azt mondja, hogy hey, Sanyi, mit csinálsz te itt hátul? Gyere, ülj előre. És akkor, ha ő ültet oda, akkor jó helyen vagyok. És ugyanígy van a sikerrel is, ugyanígy van az igazi nagy eredményekkel. Uram, ha te adod őket nekem, akkor nyugodtan beleülök, akkor ez a jussa az életemnek, ez a része az életemnek, ez az elhívásom, ha te adod. De ha én rabolom le magamnak, akkor az mindig egy lopott vagyon lesz, tudod? Ott ülök a nagy üzletem tetején, és tudod, így a szemem sarkából mindig nézem, hogy tudod, ki fogja és mikor elvenni tőlem. És igazából Istenre is úgy nézek, hogy tudom, hogy sose kértem el tőled, sose kaptam meg tőled, lehet, hogy te fogod elvenni. És az, ami az áldásom kellene, hogy legyen, átkommá válik. Az, ami nyugalmat kéne, hogy hozzon, igazából félelmet hoz. Mert nem Istennel csináltam. De ha Istennel csinálom, akkor azt mondom, hogy ő adta. Ő fogja meg is tartani. És hogyha akarja, el is veheti, mit számít nekem az életem Isten. De hiszem, hogy meg fogja tartani, mert nem azért adta, hogy packázzon velem. Lehet, hogy meg fogja próbálni, lehet, hogy próbára teszi az én szabadságomat, ugye adj egy nagy sikert, aztán azt mondja, hogy elvehetném. Nem, én már ragaszkodom ehhez, az életemmé vált, most nem veheted el. Vagy azt mondod, hogy elvennéd? Ó, azt hittem, hogy ezt végigcsináljuk. Nem, ennek most vége. Oké, jó. Rendben. És akkor mit csinálunk holnap? Csak vicceltem. Ugyanezt csináljuk. Mert szabad kell, hogy legyek tőle. Mert ha nem vagyok, akkor nem Isten az Istenem, hanem már az üzletem az Istenem. És ott a félelem, hogy kiveszi el. Mert tudom, hogy nem Isten kezében nyugszik, hanem az enyémben. És az én erőm véges, tudod? És időben észre akarom venni, hogy ki akarja megtámadni az én vagyonomat, az én életemet, az én sikeremet. Úgyhogy alázzátok meg magatokat, 1 Péter 5-6, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Tehát amikor Isten felmagasztal, akkor ez egy igazi felmagasztalás lesz. Amikor Isten ültet egy helyre, akkor ott nyugodtan ülhetsz. József a világura volt. Lett volna oka aggódni? A világuraként? Hát, én nem tudom. Tehát, ha felelős ember vagyok, én szerintem igen. Tehát, mert hogyha Néró vagyok, aki eltapsolja a vagyont, tudod, leégeti a... Hogy?
A keresztényeket.
Én azt hiszem, ha felelős vagyok, van aggódás. Nem? Mert, csak Attila, csak gondolj bele. Tehát, hogyha az én hátterem nem a zsákmányom, hanem az elhívásom, akkor nekem azzal gazdálkodnom kell. Akkor másrészt meg tudod, mennyibe kerül a fáraónak holnap azt mondani, hogy holnaptól nem te vagy itt az Úr. Nagyon, tehát hogy mindig ott van a fenyegetés. Ez az illúzió. A világ ígérete az, hogyha elég sok pénzed van és elég nagy hatalmad, már nincs mitől félni. De egy betegség ugyanúgy utolérhet, mindenkinél van erősebb, oké? Én vagyok a legerősebb, amíg tudod, el nem veszik az övemet, ugye, a világbajnokit, mert volt valaki, aki erősebb. És amíg én vagyok a legerősebb, addig is ott van a félelem, vajon nem bukkan-e föl egy erősebb a sarkon. Isten azt mondja, hogy ennél egy jobb bizalom biztonságot akarok, egy abszolút biztonságot. Én adom neked, és ha én adtam, senki nem veheti el, csak én, de ha én veszem el, akkor az miért probléma? Én vagyok a szerető Istened, aki visz keresztül az életben, ha ennek a szakasznak vége van, miért baj? Most irányt váltunk, eddig üzletesdik játszottunk, most valami mást fogunk. Ugyanolyan jó lesz, mert én ott vagyok benne. Mert én áldom meg, és az életed nem fog hiányt szenvedni semmiben. Ez ad igazi nyugalmat. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Rendben. A következő témánk, nagy témánk, az a munkához való hozzáállás. Prédikátor 9:10-et olvassuk először. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkodás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Ezt Salamon mondja. És a Prédikátor könyve egy ámulatos írás. Ha végigolvassátok az egészet, olyan depressziósak lesztek, amilyenek csak lehettek. Mert a Prédikátor könyve azt nézi, hogy mi van a nap alatt. Azaz, mi van a természeti életben? Ha nem veszem számításba Istent, akkor mi van? És a Prédikátor könyve arról beszél, hogy minden hiába valóság. Minden hiába valóság. De ugyanakkor ad egy nagyon pontos képet is a világról. De néha egy olyan szemszögből, ami nélkülözi Istent. Tehát, hogyha Istent belekevered ugyanabba a képbe, akkor már nem hiába valóság. Ugye? A munkám hiába valóság, mert 80 évesen meghalok, és mindazt, amit építettem, azt elveszítem. És másoké lesz. Lehet, hogy a fiamé lesz, aki eltékozolja az egészet. Ott hiába valóság. Pusztulásra építek. Garantált pusztulásra építek. De nem, mert ha van Isten, és én Istennel építettem, akkor ő az örökké valóságban is megemlékezik arról, amit tettem. Akkor az életemnek van egy múlhatatlan, egy örök érvényű, egy örök értéket hordozó része. De ő most azt mondja, hogy tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkodás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. És ez a pokolról beszél, nem a mennyről, mert a mennyben lesz cselekvés, gondolkodás, ismeret. De ha az életnek vége van a földi éveinkkel, és ebben van valami igazság, akkor a földi éveinkben kell megtennünk mindazt, amire el vagyunk hívva. Mert utána már nincs cselekvés. És bizonyos értelemben ez igaz a hívőre is. Tehát a halálunkkal ugyan az élet nem ér véget, sőt, akkor kezdődik, de egy szakasza az életünknek lezárul. A földi élet szakasza, ahol hitben járunk, lezárul. Ezen a ponton a beton még lágy, még keverhető. Most még öntjük, és befolyik a zsaluk közé, és egy spéci épület lesz belőle. Most lehet, hogy még lehet változtatni. Ugye az egyik zsalut rosszul raktuk be, hányan betonoztatok már, mindegy. És nem folyt be a beton valahova. Most még lágy a beton, oda mehetsz, változtathatsz rajta, és befolyik oda is. De ahogy átmész az örökkévalóságba, megkeményszik. És arra még építünk arra az alapra, rengeteg mindent csinálunk még az örökkévalóságban. Sőt, ott kezdjük el igazán. De egy bizonyos értelemben a földi életünkkel lezárul valami, végérvényesen. És ezért tégy meg mindent, ami a kezed ügyébe esik. Ez egy jó tanács. Büszkén egyedül? Nem, Istennel. Istennel. Azt mondom, hogy Uram, itt van egy lehetőség előttem. Bemegyünk ezen az ajtón? Bemegyünk rajta? És Isten lehet, hogy azt mondja, hogy nem, ez nem a te ajtód. Oké. De ha mondtad volna, én bementem volna. Oké, rendben. És az az ajtó, ott van még egy ajtó, még egy. Azon bemegyünk? Igen, az a te ajtód. Juhing! És bemegyünk azon az ajtón, tudod? És csinálunk valamit. És aztán ott van még három ajtó. Valamelyiken bemegyünk. Uram, melyik az én ajtóm? És megyek tovább. Tehát tégy, mert ez a, mi a munkához való hozzáállásom? Hát én keresztény vagyok, én nem dolgozom. Hát csak amennyit muszáj, tudod, a minimumot, ami épp, hogy megélek, tudod, semmi alkotás, meg hozzátenni a világhoz, meg megáldani másokat, meg valami nagyszerűt létrehozni Isten, de hogy is, a minimumot. Tudod, megvan a kenyér, megvan a víz, lakunk nem is dobozban, tök jó. Asszonynak megmondom, hogy ne legyen nagyra vágyó. És tudod, semmi. Nem ez az elképzelés. Az elégedettség az jó. Tehát elégedettnek lenni a körülményeim között, abban nagy nyeresség van. Tudod, ha elégedett vagyok a körülményeim között, akkor örülök a napfelkeltének. Akkor örülök az esőnek. Akkor rendben van minden, mert megtanultam ma élni. De ugyanakkor ott van egy ajtó. Hey, azon be lehetne menni. Uram, melyik a mi ajtónk? És tégy meg mindent, ami a kezed ügyébe esik, amihez erőd van. Példabeszédek 12:27. A lusta a vadászsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. Oké, tehát a lusta embernek ott van már az orra előtt a lehetőség. Tudod, ott van, a fiókban van a pénz, de lusta kihúzni a fiókot és kivenni belőle. A lusta ember, és ez egy hozzáállás, egy jelenbeli probléma, a vadász zsákmányt sem süti meg. Meglőtte már, ott van az orra előtt, és ott is rohad el, nem eszi meg. És a szorgalom az egy drága kincse az embernek. Példabeszédek 18:9. Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkre tesz. Aki a munkájában hanyag, az testvére, egész közeli hozzátartozója annak, aki tönkre tesz. A hanyag munka tönkre tehet. Igen, Isten azt mondja, hogy egy renddel alkottam meg a világot, amiben én akarom, hogy a szabályokhoz tartsd magad. A munkát rendesen kell végezni. Igen, én megáldlak, igen, te vetsz, öntözöl, és én adom a növekedést, erről beszéltünk múlt héten, de te vessél, és rendesen, és öntöz, és rendesen, és én jövök, és adom a növekedést. És ha nem, akkor figyelj, Isten kísértésben élsz. Az Isten kísértés az az, amikor azt mondom, ilyen kis peckesen, hogy hey, Uram, ha leugranék arról a toronyról, és te szeretsz, akkor elkapnál, ugye? Ugye így kísértette az ördög Jézust. Mert meg volt írva, hogy megparancsolta angyalainak, hogy megőrizzék lábadat a, hogy van a botlást, a kőtől, vagy igen. Tehát, hogy vigyázzanak rá, tudod, állatira. Úgyhogy menj föl a torony tetőre, vagy a templom tetőre, és vesd le magad. Hát végül is ott van az ígéret, az angyalainak meg volt parancsolva, hogy úgyhogy igazából Jézus kikényszeríthette volna, hogy az atya megmentse. Igaz? Végül is hát nem azt mondtad, Uram, hogy velem vagy? És soha nem távozol el tőlem? Még hogyha bunkó vagyok, akkor sem? Nem azt mondtad? Úgyhogy bunkó leszek. De, és erre Jézus válaszolta, de az is megvan írva, hogy ne kísértsd Istenet. A kísértés az, amikor kikényszerítesz egy olyan döntést, amit Istennek szabad akaratból kéne meghoznia. És hogyha egy ilyet csinálsz, ha kikényszerítesz Istenből egy áldást, akkor ő azt mondja, hé, fiam, nem olvastad a apró betűs részt? Igen. És lehet, hogy megment, tudod, lehet, hogy csak a sípcsontodat töröd el, ha bár jó magasról zuhantál, de a lecke az az, hogy figyelj, nem a csík húzza a repülőt. Úgyhogy ha azt akarod, hogy a vállalkozásod legyen megáldva, akkor az apróbetűs részben benne van, hogy dolgoznod kell, mégpedig rendesen, szorgalmasan. És hogyha hanyag vagy a munkádban, akkor lázadsz ellenem, és valójában kísértesz. Azt mondod, hogy van egy általam tanított elv, amit ki lehetne számolni, hogy mi a következménye. A hanyag munkának a következménye a kudarc, és te azt várod tőlem, ki kényszeríted belőlem, hogy egy más eredményt hozzak. Ez kísértés, ez Isten kísértés. Nem szabad csinálni. Ha te beleraktad a saját részedet, akár bénán, jó? Tehát tudom, hogy tízszer ennyit is tudtam volna, de nem jött össze, akkor az rendben van. Uram, áld meg! Tehát nem sikerült belerakni. Tehát nem azért, mert lázadok ellened, és direkt tudod piszkálni akarlak. Csak nem sikerült. Megáldanál? A válasz az lesz, hogy meg. Nincs baj. Tehát, hogy Isten nem egy bürokrata, aki azt mondja, hogy 28-as formulán rajta van a 4-es B pont, ahova be kellett volna X-elni, nincs be X-elve. Elutasítva. Nem, Isten nem egy bürokrata. Tehát ő a szívedet nézi. Ha a szíved szintjén nem kísérted őt, akkor meg fog áldani. Jó, de ha kísérted, akkor tanítani fog arra, hogy vesd alá magad annak a rendnek, aminek a világ is aláveti magát. Ugye, ha sikeres akarsz lenni, akkor tartsd magad az alapelvekhez. 2 Tesszalonika 3:7. Magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, ezt Pál apostol mondja. Hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Nem éltünk senkinek ingyen kenyerén, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsunk elétek követendő példaként. Okay, tehát a Biblia azt tanítja, hogy annak, aki az evangéliummal dolgozik, joga van az evangéliumból élni. Méltó a munkása bérére. Ha valaki vet és arat, akkor joga van, hogy éljen abból, amit aratott. Tehát elvileg a gyülekezet pásztorának, a gyülekezet munkásainak nem kellene dolgoznia. Tehát azt mondhatnák, hogy a felajánlásnak egy része az az ő fizetésük, és persze, mint egy cégnél ezt adminisztrálva meg mindent, tehát nem az van, hogy... De nagyon sokan megteszik ezt a mintát követve, hogy amíg csak bírnak, dolgoznak. Egyszerűen hogy nehogy megterheljenek valakit, és hogy egy jó mintát nyújtsanak. Pál apostol dolgozott, ameddig csak tudott dolgozott. Aztán volt egy pont, főleg amikor sitten volt, akkor már nem tudott dolgozni, és igen, elfogadott ajándékot. De ez rendben is van, joga volt hozzá. De nem élt vele, hogy egy jó mintát nyújtson. Úgyhogy a keresztény nem egy ingyen élő. A keresztény az olyan valaki, aki hajlandó nagyobb terhet vállalni, mint az átlag. Erején felül is, azért, hogy másoknak könnyebb legyen, hogy másokat nehogy megterheljen. 9:15. Egy gondolatban még hadd menjek bele, ez a következő fejezet. Nem, ezt befejezem. Okay. egyensúlyról szeretnék beszélni. Tehát most beszéltem kemény munkáról, igaz? Kemény munka. Hányan vagytok olyanok, akik szerettek keményen dolgozni? Igen. Mikor, hogy? Igen. Én is olyan vagyok. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ha napi 16 órát kell dolgoznom, nem probléma. Tehát ha olyat csinálok, ami kreatív, ami van célom vele, simán dolgozok egész nap. Tehát csak tényleg, főleg amikor egy ilyen alkotói fázisba kerülsz, tudod, az agyad így rákattan, azt sem tudom, hol vagyok, tudod, csak csinálom. Amikor szédülök, eszem valamit, csinálom tovább. Amikor nagyon ki kell menni pisilni, kimegyek, de azt is próbálom halasztani. És tehát ilyenkor ez nem egy külső kényszer, tudod, hanem egy ilyen, ahogy a Gyuri mondja, a flow. Igen, ott van az áradás. És azt gondolom, hogy vannak időszakok, amikor lehet így dolgozni. De ezt hosszú távon lehetetlen bírni. Tehát ha az életstílusod ez, hogy napi 10-12 órát dolgozol, akkor arra rámegy az életed többi része. Akkor az életed stresszes lesz. Belegondoltatok már abba, hogy oké, tehát hogyha nem ha a növekedést Isten adja, akkor tényleg szükség van arra, hogy a te plusz 2 órád benne legyen a munká, abban. Tehát, mit tudom én, dolgozol napi 8 órát, 8 órával lehetetlen létrehozni azt az eredményt, amire számítasz. Lehetetlen. Úgyhogy azt mondod, hogy 16 órát fogok dolgozni, kétszer annyit. Egész nap dolgozom, és azzal is lehetetlen még. Úgyhogy vagy az van, hogy Isten megáldja, és működni fog, vagy nem áldja meg, és sose fog működni. De ha ő áldja meg, és így fog működni, akkor az a plusz 8 óra az nagyon kell. Vagy a plusz 4. Vagy az a plusz 2. Tehát úgy értem, ha az a plusz 2 óra, mondjuk csak 8 órát dolgoznál egy nap, csak 8-at, és azt mondanád, Uram, tudom, hogy a te értékrendedben van a szabad akarat, ugye? Isten, nem, tehát igen, oké, azok az intézmények. Tehát azért ott van, te vagy az első, aztán a feleségem, aztán a családom, aztán a gyülekezet, és aztán jövök én. Ha ez így van, és az én céljaim, az én személyes életem, akkor helyes az, hogy én azért, hogy eltartsam a családomat, és hogy az én céljaim meglegyenek, az összes többit veszni hagyom. Ez a te akaratod? Ezt akarod? Ha nem ezt akarod, ha azt akarod, hogy egy teljes életet éljek, ahol egyensúly van, akkor ezt most viccből, tehát ezt azért mondod, hogy utána jót röhöghess rajtam, ahogy tönkre megyek? Tehát, hogy dolgozz 8 órát naponta, dolgozz 6-ot, legyél 4-5-öt a családoddal, legyél 2-3-at, tudod, tölts a szolgálattal, és lazíts is egy kicsit. Ez az én akaratom, mondja Isten. És aztán, amikor másfél év múlva tönkre mentél, akkor jót röhög rajtad. De mi nem dolgoztál 16 órát? Ezt fogja csinálni? Nem tudná-e ő megáldani azt a 8 óra munkát úgy, hogy ugyanaz az eredmény jöjjön belőle, ami a 16 órából vagy a 24 órás munkából jön. Ha a növekedést ő adja, akkor ő csak akkor tudja adni a növekedést, ha te 9 órát dolgozol. Szerintem, ha ő azt mondaná neked, hogy dolgozz 1 órát naponta, ha ő mondaná, akkor az 1 óra munka után is meg tudná hozni ugyanazt az eredményt, amit te a 16-ból sem reméltél volna. Ezt értitek? Itt a kérdés az, hogy mit mond neked Isten? Ő hogy állít most be? Van, amikor azt mondja, most húzzál bele, most hajtani kell. Van, amikor meg azt mondja, hogy tanulj meg lazítani. Az áldás tőlem jön, a növekedés tőlem jön. És egy dolgot biztos, hogy sose mond. Bocsáss meg, stressz. Éj stresszben. Hát ezt nem mondja soha. A stressz nem része Isten tervének. A stressz egy negatív motiváció, és a gyökere a félelem. A veszítéstől való félelem. A stressz mögött üzöttség van, ami nem része Isten munkájának, Isten ütemezésének. ha bízom Istenben, akkor nem élek stresszben. Oké, van egy határidő. Volt már olyan, hogy egy határidőt el kellett tolni? Igen. Megtörténhet. Miért ne? A keresztnél el tudom fogadni, ugye? Uram, ez a te határidőd, én megteszek mindent, amit tőlem telik, vezess mennyire hajtsak, de hogyha te nem tartod a határidőt, akkor én hogy tartanám? Oké? Tehát nem engedhetem meg a stresszt. Miért kell 16 órát dolgoznom, ha te hozzon a növekedést? Miért nem lazíthatnék? Ha bízom Istenben, ha tényleg ő vele végzem a munkámat, akkor nem kellene, hogy stresszben éljek. Nem kellene, hogy féljek semmitől. Mert minden Isten kezében van. És ugyanakkor persze olvastuk szorgalom meg minden, tehát hogy... Csak még valami. Van ez a mondás, ezzel befejezem, hogy Isten sohasem kapkod, de sohasem késik. Hogy van? Sohasem késik, de ugyanakkor sohasem kapkod. Mindig idejében jön. Amikor nézed a Biblia ritmusát, néha vannak ilyen sürgető szavak. Azonnal elmentünk apostolok cselekedeteiben, amikor Péter látott egy látomást, azt hiszem, ugye? És azonnal el kellett mennie valahova. És aztán onnan azonnal visszaindultak. Igen, de csak itt a Péteri nagyja az azonnal apcselben. És másnap elindultam. és oda mentem, találkoztam vele, és azonnal visszaindultunk. Azaz bementünk, megvacsoráztunk, beszélgettünk egy jót, jefektünk aludni, és másnap visszaindultunk. Tehát a tempója, amire mi teremtve vagyunk, az nem az a 5 percen van rá, aztán 5 perc múlva egy másik létfontosságú, aztán 5 perc múlva, és tudod, azt ígértem, hogy ott leszek félre, és a dugóban állok, és lehetetlen ott lenni félre, és borul az egész napi programom, és őrület van. Nem kéne így élnünk. Nem tudom, hogy lehet ebből szabadulni, de ha látod, hogy ez felütötte a fejét az életedben, szabadulj tőle. Istennek nem ez a terve. Vállalj fele annyit. Ne ígérd meg. Mondj nemet. Sokszor nemet kell mondani. Sokszor meg kell mondani őszintén. Figyelj, itt vagyok ekkor, valószínűleg fél óra alatt lehet végezni, de ha húzódik, én egy óráig el fogom húzni. És az út általában fél óra, de volt már egy óra is. Most mondd meg, hányra leszek nálad. Ha te meg tudod mondani, akkor ott leszek. Igen.
95%.
Igen. Igen. Mindegy, tehát hogy persze ugyanakkor nem lehet azt se csinálni, hogy megbízhatatlan vagyok, de a lényeg az, hogy van a világban egy szellem, egy üzöttség, egy rohanás, egy stressz, ami nem arra való, hogy te hatékonyabb legyél és sikeresebb, hanem arra való, hogy elpusztítson. Nyugodtan állj ellene. Nyugodtan állítsd meg a világot egy ilyen módon, és lépj ki belőle. Az én életemben egyre kevesebb az ilyen rohanás. És amikor megjelenik, nagyon utálom. Nagyon utálom. Jó? Atyánk, csak kérünk téged, hogy tedd ezeket a gondolatokat az életünk részévé. Legyenek ezek olyan vezérelvek, amiket követünk, amik megáldanak minket. És add, hogy a napjainkat veled éljük, hogy te legyél az, akire támaszkodunk, hogy ne bizonytalan, viszonylagos erővel gazdálkodjunk, hanem a te hatalmas, végtelen erőddel. Add, hogy ne hozzunk döntéseket nélküled, hanem ami döntést meghozunk, azt előtted hozzuk meg, és aztán azzal a nyugalommal és biztonsággal mehessünk tovább, hogy te velünk vagy abban a döntésben. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, szeretnénk lehetőséget adni neked arra, hogy megbékélj Istennel. Lehet, hogy sose voltál hívő. Lehet, hogy csak most gondolkozol ezen. Isten elfogad téged. Örök életet ad neked. A fiává fogad. Egyetlen egy feltétellel, hogyha te elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Minden ember bűnös, és a bűnétől nem tud szabadulni. Jézus Krisztus az, aki meghalt ezekért a bűnökért. Ő az, aki elvette a bűnödet. de neked bele kell egyezned, el kell fogadnod, hogy ez valósággá váljon az életedben. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint személyes megváltómat. Adj nekem örök életet. És ha elmondtad ezt a rövid imát, néhány szó, akkor tudd, hogy örök életed van. Isten szelleme beköltözött a te szellemedbe, onnantól veled van, és egész életedben veled is marad. Tanít, vezet, és hatalmasabb dolgokra visz, mint amiket valaha reméltél. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.